Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Sámuel próféta első könyvéből olvassuk Isten igéjét. Sámuel próféta első könyvéből, a 18. részből, a 10. verstől a 30. versig. Tehát Sámuel próféta első könyve, 18. rész, 10. versétől a fejezet végéig. Másnap pedig megszállta Sault, az Istentől küldött gonosz lélek, és prófétálni kezdett a maga házában. Dávid pedig hárfázott kezével, mint naponként szokta, és a dárda Saul kezében vala, és elhajítá Saul a dárdát, azt gondolva, Dávidot a falhoz szögezem, de Dávid két ízben is félrehajolt előle. És félni kezdett Saul Dávidtól, mert az Úr vele volt, Saultól pedig eltávozék. És Saul elbocsátá őt magától, és ezredesévé tevé, és kimegy vala, és bejő vala a nép előtt. És Dávid minden útjában magát eszesen viselte, mert az Úr vele volt. És mikor látta Saul, hogy ő igen eszesen viseli magát, félni kezdett tőle. De az egész Izrael és Júda szereté Dávidot, mert ő előttük ment ki, és jött be. És mondta Saul Dávidnak: ímé idősebb leányomat, Mérábot neked adom feleségül. Csak légy az én vitéz fiam, és harcold az Úr harcait. Mert azt gondolta Saul, ne az én kezem által vesszen el, hanem a filiszteusok keze által. Dávid pedig mondta Saulnak: kicsoda vagyok én, és micsoda az én életem, és atyámnak családja Izraelben, hogy a királynak veje legyek. De történt abban az időben, mikor Mérábot, a Saul leányát Dávidnak kellett volna adni, hogy a Meholádból való Hadrielnek adták őt feleségül. Mikál azonban, Saul leánya, megszerette Dávidot, és mikor ezt mondták Saulnak, meg tetszék néki a dolog. És mondta Saul, neki adom őt, hogy ő legyen veszedelmére, és a filiszteusok keze legyen ellene. Mondta azért Saul Dávidnak másodízben: légy tehát most az én vőm. És megparancsolta Saul az ő szolgáinak: beszéljetek Dáviddal titokban, mondván, íme a király jó indulattal van irántad, és szolgái is mind szeretnek téged, légy azért veje a királynak. És elmondták a szolgák Dávid előtte beszédeket, Dávid pedig mondta: oly kicsiny dolog előttetek, hogy a király vejévé legyen valaki, holott én szegény és megvetett ember vagyok? És megmondták Saulnak az ő szolgái, mondván, ezt meg ezt mondta Dávid. Saul pedig mondta: mondjátok meg Dávidnak, nem kíván a király más jegy ajándékot, hanem csak 100 filiszteus előbőrét, hogy bosszút állja király ellenségein. Mert Saul a filiszteusok keze által akarta Dávidot elpusztítani. Megmondták azért az ő szolgái Dávidnak e beszédeket, és tetszék ez a dolog Dávidnak, hogy a király veje legyen. A kitűzött napok pedig még el sem telének, mikor Dávid felkelt és elment embereivel együtt, és levágott a filiszteusok közül 200 férfit, és elhozzá Dávid előbőreiket, és mind beadta azokat a királynak, hogy a király veje lehessen. És néki adá Saul az ő leányát, Mikált feleségül. Mikor pedig Saul látta, és megtudta, hogy az Úr Dáviddal van, és Mikál, a Saul lánya szereti őt, akkor Saul még inkább félni kezdett Dávidtól. És Saul ellensége lett Dávidnak teljes életében. A filiszteusok vezérei pedig gyakran betörnek vala, de valahányszor betörének, Dávid, Saul minden szolgáinál eszesebben viselé magát, azért felette híressé lőn az ő neve. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy imádattal közelíthetünk hozzád ma is. Te álljál a mi szívünknek, hódolatunknak a központjában, ezen az Isten tiszteleten is. Hadd lássuk a te hatalmas munkádat, amit mások életében is végeztél, de hadd lássuk azt is, amit a mi életünkbe végzel. Hiszen te ugyanaz a munkálkodó Isten vagy, aki Dávidban bennünk is ugyanúgy dolgozol. Ahogy őt tanítgattad, bennünket is tanítgatsz. Ahogy őt szíved szerint való emberré formáltad, úgy akarsz minket is szíved szerint való emberré formálni. Hadd váljunk olyanokká, mint agyag a fazekas kezében. Hadd adjuk oda mi is magunkat te neked, hadd adjuk a szívünket, lelkünket neked, hogy munkálkodj bennünk. Alakíts, formálj minket. Farigcsáld le rólunk, ami nem tetszik neked, és ami meg tetszene, azt alakítsd ki bennünk. Erősítsd meg mi bennünk. Köszönjük néked, hogy ígéd a te munkaeszközöd. Az ígéddel vésegetsz, formálgatsz, tanítgatsz minket. Köszönjük, hogy lelked az ígében van, és így lelked ereje az, ami által a te kezed elér minket, és alakít, formál, hogy neked tetsző életünk legyen. Hiszük, Urunk, hogy ha azzá válunk, akinek te elgondoltál, akkor igazán békességre találunk itt a földi életünkben is, akármilyen körülmények között. És az a reménység fog minket éltetni, hogy örök életünk, üdvösségünk lesz a te országodban. Köszönjük néked, hogy jó az, ha formálsz minket, és nem hagysz olyannak, amilyennek megszülettünk. Áldunk azért, hogy kegyelmeddel jössz hozzánk, hogy tisztogassál minket, szereteteddel ölelsz bennünket, hogy erősíts bennünk a te jó munkádat. Köszönjük azt a nagy-nagy türelmet, amivel bánsz velünk, kik sokszor olyan bolondok és engedetlenek vagyunk. Légy áldott, hogy ma is itt vagy, köztünk vagy. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért, ami áldott megváltónként, szeretsz minket, és ő érte, a te dicsőségedért dolgozol rajtunk is. Kérünk, áld meg mostani Isten tiszteletünket is, hogy örömmel térhessünk vissza a hétköznapi életbe, újabb dolgokat tanulva meg rólad és magunkról is, meg arról is, hogy mit kívánsz tőlünk. Kérünk, hogy te bocsáss bennünket majd meggazdagítva vissza a hétköznapi életünkbe. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy neved dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük most a 166. énekünk legelső versét. 166 legelső versét. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Istentiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassátok meg, Sámuel próféta első könyvének 18. részéből a 12. verstől a 14. versig olvasom, és a 28. verset is. Tehát a 12. verstől a 14. így szól, és félni kezdett Saul Dávidtól, mert az Úr vele volt, Saultól pedig eltávozék. És Saul elbocsátotta őt magától, és ezredesévé tette, és kiment, és bejött a nép előtt. És Dávid minden útjában magát eszesen viselte, mert az Úr vele volt. Mikor pedig Saul látta és megtudta, hogy az Úr Dáviddal van, és Mikál a Saul lánya szereti őt, akkor még inkább félni kezdett Dávidtól. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap láttuk azt, hogy Dávid Isten iskolájába járt, és Isten dolgozott ebben a fiatal emberben, munkálkodott benne. Leginkább az alázatot kellett neki tanulgatnia, és Dávid alázatosnak mutatkozott, le tudta győzni valahogy a maga gőgét, és tudott alázatot tanúsítani azokban a próbákban, amikbe az Úr vitte őt. Emlékeztek talán, hogy megáldotta őt egy magasrangú baráta Jonatán személyébe, ami nem volt egy olyan nagyon egyszerű dolog, mármint, hogy ettől föl ne fuvalkodjék, hogy ő neki milyen ismerőse van, ki az ő barátja, hát a herceg, a trónörökös, kis pásztor gyereké. megöldökölte, láttuk magába ezt a gőgöt, ezt a felfúvalkodást, és alázatba maradt. És aztán láttuk azt is, hogy volt neki egy nagyon jó beosztása, és a jó beosztásba se fúvalkodott föl, hanem ott is alázatba tudott maradni. És láttuk, hogy volt elég nagy népszerűsége a Júda és Izrael népében, és ott is, ettől is elszállhatott volna, de ettől se szállt, hanem valahogy ebbe is alázatos tudott maradni. És láttuk azt is, hogy volt egy nagyon kemény ellensége, és ugye Saul személyében, és az ellenséggel szemben is ő alázatos magatartást tudott tanúsítani. Megöldökölte, le tudta győzni a maga gőgét. Nyilván nem Dávid volt olyan nagyszerű legény, hogy ő a gőgi ellen tudott harcolni, és alázatos tudott lenni, hanem volt ennek egy magyarázata az, hogy az Úr vele volt. Ez ugye refrénszerűen ismétlődik, ez a mondat a Dávid történetében, hogy az Úr vele volt. Az Úr vele volt. Az Úr vele volt. Már megunjuk, de ez magyaráz mindent az életébe, hogy az Úr vele volt. Ilyen egyszerű. Az Úr vele volt, és ezért tudott a gőgi ellen fellépni önmagába, és ezért tudott alázatosságot tanúsítani a különböző élethelyzetekbe és az emberekkel szembe. Ebben a mostani ige szakaszunkban is ezt ismétli újra meg újra, ezt a kulcsfontosságú kifejezést, hogy az Úr Dáviddal volt. Az Úr Dáviddal volt. Ha jól számoltam, 3-szor benne van ebbe a szakaszba. Pár versen belül az, hogy ennyiszer szerepel valami, az azt jelenti, hogy ez nagyon fontos. Figyeljünk erre oda. Az Úr Dáviddal volt. Az Úr közösséget vállalt vele. Nem azért, emlékezzetek vissza, nem azért, mert Dávid megérdemelte azt, hogy az Úr vele legyen. Ő nem érdemelte ezt meg. Pont az ellenkezőjét érdemelte volna meg, hogy az Úr ellene legyen. De az Úr olyan irgalmas volt hozzá, olyan kegyelmes volt hozzá, hogy közösséget vállalt vele. Dávid is sejtette már, de mi már még inkább látjuk világosan a Biblia fényébe, hogy Jézus Krisztusért, a Dávid fiáért volt Isten irgalmas ő hozzá, és vállalt közösséget vele, megbocsátva az ő bűneit. Az Úr vele volt, mert Jézusért irgalmas volt hozzá, és közösséget vállalt vele, és a vele lévő Úr segítette őt az ő lelkével, az ő erejével, hogy föl tudjon lépni ezzel a gőgi ellen, és alázatot tudjon tanulni és tanúsítani. De itt a mai igényben már egy kicsit tovább lépünk, mert itt is az Úr vele volt, és ezért mi történt Dáviddal? Először is az Úr vele volt, és biztonságba helyezte őt. Az Úr vele volt, és ezért biztonságba helyezte. Volt Dávid élete, az Úr biztonságba helyezte, oltalmazta őt. Markába tartotta. Tenyerembe metszettelek fel. A Saul életére is majd muszáj lesz egy pár pillantást vetnünk, de elsősorban Dávidra koncentráljunk most. Ugye kezdte a Saul Dávid elleni ellenségeskedését azzal, hogy a mai szakaszban láttuk ezt, hogy kétszer is dárdával falhoz akarta őt szögezni. Hát a dárdát láttatok már, biztos. Tehát, hogyha ez beleáll valakibe, vagy átmegy rajta, az nem nagyon szokott életbe maradni. Ha ott megy át rajta, ahol kell. És ezt kétszer megpróbálta. De olvassuk itt az írásban, hogy Dávid éppen hárfázott, vagy hát azon a hangszeren, ami volt neki, játszogatott Saulnak, mert Sault megint ez a démoni lélek gyötörte, kínoszta. És gondoljuk, hogy Dávid ott ült a kis hangszerével, és ottan pengette, és énekelt is talán valami kis éneket a királynak. És nem arra gondolt éppen, hogy harcmezőn van, ahol mindjárt repül feléje egy dárda, hanem olyan gyanútlanul ott játszogatott. És egyszer csak látja a szeme sarkából, hogy repül felé egy dárda. Éppen el tud hajolni. Aztán folytatja a dolgot, ezért csak megint megismétlődik ez. Hát isteni csoda, hogy volt benne annyi lélek jelenlét, hogy a feléje süvítő dárda útjából ki tudott térni. És megmaradt. De ez nem gondolom, hogy csak Dávid ügyességén múlt, hanem ez valami isteni csoda volt, hogy ez így, hogy így megmenekült ebbe a helyzetbe. Gondoljátok meg, hogy nem csak, hogy Dávid volt ilyen gyanútlan pozícióban, hanem Saul meg nem volt egy gyenge harcos. Tehát ismerjük őt a korábbi életéből, hogy ő egy nagyon magas, egy nagyon erős és ügyes katonatiszt volt, katona volt, erős ember volt. És gondolt, ha egy elhajított egy dárdát, az nem olyan volt, mint hogyha úgy, így valaki így egy kis hurkapálcikát eldob, hanem az úgy ment, és Saul biztos tudott célozni is. És nem volt egy ügyetlen fickó. Tehát összeveszünk ezeket a dolgokat, hát Dávid is ügyes legény volt, meg jók voltak a reflexei, de azért, ha az Úr nem őrzi meg ebbe a helyzetbe, ott marad. De az Úr megőrizte őt. És nem engedte, hogy egy Saul meghiúsítsa az ő Dávidra vonatkozó terveit. Mert Isten Dávidot királlyá tette, és azt mondta, hogy el fogja foglalni a trónját, és Isten ezt véghez vitte, sőt, Isten mást is véghez akart még vinni, azt, hogy majd Dávid után eljöjjön a Dávid fia, az időben majd eljöjjön Krisztus, és elvégezze Dávidnak is, meg Saulnak is, meg a többi embereknek is, nekünk is a megváltásunkat. Az Úr megoltalmazta az ő választottját. Így őrzi az Úr az övét. Aztán hát nem csak ez történt, hanem egy másik eset is történt, amikor olvassuk itt az 5. meg a 13. versben is, hogy Saul, nem tudván így megölni Dávidot, gondolta, hogy majd a filiszteusok keze által megölöm őt, megöletem őt. És kinevezte őt, hát muszáj volt neki egyébként, de kinevezte őt ugye ezredesé, de ott volt a lelkében az a hátsó indulat, vagy gondolat, vagy vágy, hogy amikor Dávid majd katonaként megy a harcmezőre, ott majd a filiszteusok, akik ugyancsak nem ilyen kis játékkatonák voltak, majd ők elintézik őt, majd megölik őt. De akármilyen ügyes fickó, azért a túlerővel ő se bír, mindig. Majd megölik őt. De Dávid olyan ügyesen vezette a hadjáratokat, vagy ezeket a honvédő háborúkat, amik adottak ottan, időről időre, hogy egyszerűen nem halt meg. De megint mondhatjuk, hogy annyira ügyes volt, meg annyira tehetséges volt, meg olyan jó katona volt. Lehet, de az Úr oltalmazta őt ezekbe a csetepatékban is. És nem engedte az Úr, hogy a filiszteusok keze elintézze őt. Mert Dávidot királlyá akarta tenni, és majd rajta keresztül el kellett jönnie az ő fiának, a megváltónak, az üdvözítőnek, aki meghal az üdvösségünkért. Nem engedte Isten, hogy ezt kiiktassák, ezt a láncszemet, holmi filiszteus kezek és fegyverek. Ez se jött össze neki. Aztán következett a harmadik kísérlet Saul részéről, amikor arra gondolt, hogy hát annak idején ott a Góliát elleni csatában ugye megígérte, hogy a lányát majd annak adja, aki legyőzi Góliátot. Hát ezt úgy nem teljesítette ezt az ígéretét. Ellenben most eszébe jutott ez az ígéret, és hivatja Dávidot, és mondja neki, hogy neked adom az én lányomat, a Mérábot. Nem Góliát ér, azért, hogy legyőzted őt, bár azt ígértem, de nem azért, hanem légy az én bátor fiam, mondja neki, és harcold az Úr harcait. Ez a mondás, ez azt jelenti, hogy én a te nagy jó akarod vagyok, Dávid. Hát a lányomat neked fogom adni, csak egy feltétele van, harcolj, mint az én bátor fiam, Izrael ellenségei ellen. És akkor megkapod a lányomat. A lányom a csalétek. Nem mondta így, de hát ez volt. A lányom a csalétek. Csak légy az én bátor és erős fiam, és harcold az Úr harcait. Harcol Izrael ellenségei ellen, még buzgóban, még odaadóbban. Megint csatába akarja küldeni, mert mondja a Szentíró újra, mert az filiszteusok keze akarta megöletni Dávidot. Csak most már behozta a lányát is a képbe, hogy és akkor megkapod, minél buzgóban harcolsz, értem, meg az Isten népéért, annál inkább megkapod majd az én lányom kezét. Hát Dávid elutasítja ezt a dolgot, mondván, hogy ő nem méltó erre a nagy tisztességre, és megmenekül ebből a csapdából is, de hát ez sem volt Saulnak elég. Az Úr megint megvédte Dávidot, de Saul nem tett le erről a dologról, hanem egy újabb terv fogalmazódott meg benne, amikor a tudomására adták, hogy a másik lányod, a kisebbik leányod, a Mikál, az meg szereti Dávidot, beleszerelmesedett Dávidba. Zárójelben mondom, hogy ez a Énekek éneke könyvén kívül ez az egyetlen hely a Bibliából, arról olvasunk, hogy egy nő megszeretett egy férfi. Beleszeretett Dávidba, mondja, megmondják Saulnak, a lányot szereti. Hű, Saul fejében ott van a gondolat, de jó, akkor most ezt fogom nekiadni feleségül. És majd itt is lesz egy kívánságom. És elő is adják, ott a Dávid, nem mondom el még egyszer a történetet, hogy Dávidhoz hívatja, hogy legyél az én vőm, Dávid megint szabadkozik, aztán utána Dávidra uszítja Saul a szolgáit, hogy ti is mondogassátok neki, hogy hát vállald már el, hát jó ez a szeret téged a Mikál, a Saul is szeret, és jó lesz, ha a király veje leszel. És akkor Dávid, na jó van, hát úgy legyen. És akkor aztán Saul mondja neki, hogy nagyszerű, de van egy jegyajándék. Hát te nem tudsz jegyajándékokat adni, nincs sok pénzed, nincs vagyonod, ugye? Arrafelé a lányokért fizettek. Igen, ez egy ilyen érdekes dolog. Na, amikor elvitték őket, akkor értük fizettek az apósnak. Na, de viccet félretéve. Csak 100 filiszteus előbőrét hozzad el. Hát, na, Saul tudta megint, hogy a 100 filiszteus nem fogja magát úgy megadni annak, hogy akkor önként körülmetéljenek bennünket. Dávid fegyverei. Hát tudta ő nagyon jól, hogy ezért meg kell majd küzdenie Dávidnak. De Dávid különösképpen ugye megint összegyűjti az embereit, és elmennek, és hoznak nem 100, hanem 200 darab ilyen bőrdarabot. Az Úr megint megoltalmazza Dávidot. Figyeljétek meg, csak újra meg újra ez történik, hogy az Úr vele van Dáviddal, és ahogy olvassuk a Bibliában, hogy Isten azt ígéri az öveinek, hogy kőfal leszek körülöttetek, vagy tűzfal leszek körülöttetek, Dávidot úgy védi az Úr. Hát testvérek, hogy ha mi el tudjuk mondani, hogy velem van az Úr, velem van az Úr, akkor ember mit árthat nékünk? Valójában semmit. Kell nekünk bárkitől félni, rettegni? Nem kell. Ha az Úr velünk van, kicsoda ellenünk, mondja a Pál apostol, és mondja a református egyháznak is a címere. Ott van benne ez a kicsoda ellen. Ha az Úr velünk, kicsoda ellenünk. Az Úr hatalmas és szeret bennünket, akkor védelmez bennünket. És nem kell senkitől és semmitől se félnünk. Na most nézzük a másik dolgot, amit az Úr kimunkált Dávidba. Ez ismétlem most megint magamat egy kicsit, de fontos előhoznom, az alázatosság. Az Úr vele volt Dáviddal, és alázatra tanította őt. Ebben az egész történetben, amit itt olvastunk, mindig nem csak a Saul Dávid elleni gyűlöletével találkozunk, hanem Dávidnak az alázatosságával is. Már kezdődött ott, amikor fölajánlotta neki az ezredesi pozíciót, és rábízta, hogy vezessen csatákat, akkor Dávid nem egy ilyen gőgös, büszke hadvezér volt, aki mindenkit lenézve ottan minden dirigálta az embereket, hanem olyan, azt mondja a Biblia, hogy kijárt és bejárt a nép előtt, és mindenki megszerette őt. Az emberei, a katonája tűzbe mentek volna érte, a szószoros értelmébe. Mert alázatos volt közöttük is. Nagy Sándorról is olvassuk, hogy ott aludt a katonáival a földön, amikor hadjáratokban volt. Dávid is ilyen volt, csak hát Nagy Sándor nem keresztény hitéből fakadóan, vagy zsidó hitéből fakadóan volt ilyen, hanem ő amúgy valahogy ilyen emberi természete volt neki. De Dávid biztos, hogy az Úrral való kapcsolata miatt volt ilyen. És ez, hogy egyébként kiáll és bejár, ez azt jelenti, hogy a nép vezetője volt. Elől ment, vezette őket, irányította őket, de úgy, hogy közben alázatos volt, és meg tudták szeretni. Ez a szolgáló vezetőnek egy jó típusa volt Dávid. Sokszor ilyen apának kellene lennem, meg ilyen lelkésznek, meg nektek is a magatok helyén, ha vezetők vagytok, ilyen főnöknek kéne lenni. Hogy vezetünk, de mégis közben alázatosak maradunk. Az Úr velünk van, megtanít erre bennünket. Nem könnyű, mert a szívünk nekünk is olyan, mint Dávidnak, olyan romlott szívünk van nekünk is, hogy rögtön mindenre fölkapjuk a vizet, meg ha valaki nem úgy van, hogy mi elgondoltuk, akkor dühösek leszünk, meg kiabálunk, meg nem tudom, megsértődünk, hol egyik, hol másik végletbe esünk, és nem elbukunk valahogy. Tehát van irgalom, van kegyelem, kezdhetjük újra, mert az Úr biztos, hogy minket így tanít az alázatosságra. Dávidot is tanította. Aztán látszik az alázat a Dávidnak akkor, amikor ugye Saul az első leányát fölajánlja neki, Mérábot. Akkor Dávid egy ilyen kettős kérdéssel válaszol, hogy ki vagyok én, és ki az én családom. Ez azt jelenti magyarul, hogy senkik vagyunk. Méltatlan vagyok arra, hogy a te vőd legyek király. Se én nem vagyok erre méltó, se a családom nem méltó erre. Mi senkik vagyunk. Nem egy szinten áll a társadalmi ranglétrán a két család. Méltatlan vagyok erre. Hogyha Dávid testvéreim nem alázatos ember, akkor hanem egy ilyen nagyra vágyó karrierista, akkor kap az alkalmon, és jövök. Légy az én bátor, erős fiam, harcold az Úr harcait. Hát persze, jövök. Telve önbizalommal. Csak legyek a király veje, és jussak följebb a ranglétrán. De Dávid el tudja hárítani, és pont ez az alázatossága menti meg egyébként, Isten ezáltal menti meg ebből a csapdából, amit Saul ásott neki, vagy készített neki. Aztán az alázata tűnik elő akkor is, amikor nem csak amikor Saullal beszél, amikor a következő lányát fölajánlja neki Saul, Mikát, és akkor a szolgák jönnek Dávidhoz, és kezdik nekik mondogatni, hogy fogad már el a király, hát szeret téged a király. Hazudnak egyébként egy nagyot neki, mert egyáltalán nem szerette. Meg a szolgák is szeretnek, hát ez félig meddig igaz volt, de azért nem teljesen. És próbálják oda, és akkor Dávid nekik is azt mondja, hogy én egy nagy nulla vagyok. És azt is jelenti, amit mondta, hogy nem is tudok a királynak jegyajándékot adni. Nem tudok fizetni a lányáért. Szegény ember vagyok. De ezt vállalja. Figyeljétek meg, testvérek, hogy mindig újra és újra ebbe ütközünk bele, hogy valahogy az alázatba gyakorolja magát ez a Dávidé. Harcol a gőgi ellen, és azért van ez, mert az Úr vele van, és az Úr maga ilyen. Jézus mondta azt, amikor később ugye megjelent, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek. De már mint hogyha Dáviddal is ez a Jézus lett volna, és tanította volna őt erre, és bennünket is, engem, titeket is erre tanít az Úr Jézus. Ha velünk van, ami áldott megváltunk, és ami Urunk, akkor tanít erre minket. Ha elbukunk, mert gőgösen nyilvánulunk, meg van rá bocsánat. Van irgalom. De ő arra tanít minket, hogy öldököljük meg a bennünk élő hiúságot, gőgöt, kivagyiságot, beképzeltséget, hogy mindenkit lenézünk magunk körül, és tanuljunk meg alázatosnak lenni közöttük. Jézus tanít minket is erre. Ez a Bibliaórán beszéltünk róla, hogy talán az egyik legnagyobb lecke az életbe. Az alázatosságnak a megtanulása. Mindenki, mindnyájan, mindegy, hogy lelkész valaki vagy bármi, mindenki ezzel küszködik a legtöbbet. Ez a bennünk élő nagy énünk, vagy én, ez ha valaki szól hozzá, akkor visszaüt azonnal, ha valaki úgy szól hozzá, akkor meg vérig sértődik, aztán ápolja a haragot, vagy a... És sok fájdalmat okozunk magunknak is, meg másoknak is, emiatt a nagy kivagyiságunk miatt. De hívőként ezt nem lehet. Jézus ezt nem hagyja bennünk, ezt le akar rombolni bennünk, és meg akar tanítani arra, hogy alázatosak legyünk. Ezért mutatja meg a bűneinket is nekünk. Hogy ne gondoljuk már magunkat, nem tudom én kinek. Ezért mutatja meg nekünk a keresztet is, hogy ő váltott meg ott a kereszten, ott szerezte meg nekünk a bocsánatot, erre a bűnünkre is. Nem tudjuk magunknak kivívni, de ő kivívta nekünk. Tehetetlenek vagyunk. Csak elfogadni tudunk, mondja nekünk, hogy higgyetek a kegyelembe, higgyetek a bűnbocsánatba, és csak nyújtsátok ki a kezeteket, és fogadjátok el, és mi nem tudunk más tenni. Alázatra nevel minket már ez is. Meg utána is, amikor Jézus mondja nekünk, hogy nálam nélkül nem tudsz semmit se csinálni, mint hogy a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a tőkén marad, nélkülem semmik vagytok. Meg kell tanulni, nem az önbizalom, meg a nem tudom micsoda vezet bennünket előrébb a hívő élet útján, hanem az alázatosság. Krisztusban maradni. Tanuljátok meg tőlem, ha már egy igába jöttetek, mondja Jézus, azt mondja ott előtte, hogy legyetek az én tulajdonképpen igavonó társaim, ilyen kettős igára utalott, hogy itt vagyok én, és itt vagytok mellettem, és akkor húzzuk együtt az igát, de itt mellettem meg kell tanuljatok tőlem a szelídséget és az alázatot. Én megtanítalak erre titeket. A harmadik dolog, testvérek, amit az Úr Dáviddal tett, az az, hogy egyre följebb emelte őt. Egyre följebb emelte őt a trón felé. Az egészen megdöbbentő itt látnunk ezt az egész történetet, még majd hosszabb vagy szélesebb összefüggéseiben is fogjuk látni, de már itt is látszik, így közelebbről, hogy Dávidot Saul akarja lenyomni, az Úr megemeli föl. Minél inkább akarja lenyomni őt Saul, az Úr annál inkább emeli föl. Saulnak minden kezdeményezése, amit ellene tesz, végül oda vezet, hogy Dávid jön ki mindig jól ebből az ellenségeskedésből. És egyre emelkedik a csillaga. Egyre emelkedik. Egészen döbbenetes ez. Saul el akarja intéztetni a filiszteusok által. El legyőzi a filiszteusokat, és mindenki megszereti. Neki akarja adni Mérábot. Dávid alázatosan elutasítja. Akkor aztán beleszeret egy másik nő. Saul másik leánya. Azt Saul nem akarta. Itt mondja a Biblia, hogy egyáltalán nem akarta, hogy a lánya szeresse a Dávidot. De még a lánya is megszerette Dávidot, miközben ő pont nem ezt akarta volna. A 100 filiszteus előbőr helyett 200-at hoz neki. Még nagyobb sikert hoz, vagy arat Dávid, mint ahogy Saul gondolta volna, vagy remélte volna. Eltervez valamit, és az Úr mindig még nagyobbá teszi Dávidot azáltal az aljas, álcázott, gonosz terv által, amit ellene kovácsol. Egy furcsa dolog ez, de ott értjük az ígét, hogy amit a római levélben mondta az apostol, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik. Még ezekből a rossz dolgokból is, amiket ellenük kovácsol valaki, ma is így van, lehet, hogy ellenünk is kovácsolnak mindenféle gonosz terveket, valakik valahol, irítségből, nem tudom, ezért, azért, hadd csinálják. Az Úr ebből is az öveinek a javát hozza ki, és emel bennünket a dicsőség felé. A végső dicsőség, az örök élet, az üdvösség felé, testvérek. Egyszerűen egy olyan ez, Saul nem tudom, mit érzett magában, de valószínűleg az, hogy mintha egy ilyen hatalmas ellenség ellen harcolna, ami akármit csinál, nem jut semmire, mert ez a hatalmas kéz valahogy az ő legnagyobb ellenségét, Dávidot, ellenségnek tekinti, azt mondja itt már az ige, azt emeli föl, és akármit csinál, pont akaratlanul is azt idézi elő, hogy az ellensége egyre nagyobb lesz. Az Úr szépen forgatja Dávidnak a dolgát, testvérek. Akivel vele van az Úr, annak nem kell félni semmitől. Nem kell nekünk karrieristának lenni. Majd az Úr szépen fölemel minket oda, vagy addig, ameddig fölemel minket. Nem nekünk kell kézzel, lábbal, taposva, irigykedve, hazudozva, nem tudom én mit, másokon átgázolni, hogy elérjük a céljainkat. Majd az Úr szépen intézi a dolgot, csak maradjunk meg Krisztus mellett. Alázatban. Az Úr nem hagy minket megszégyenülni. Velünk van Isten. Akkor, ha velünk van az Úr, akkor nem kell se félnünk, mert biztonságban vagyunk. Elrejt minket sátra rejtekén. Akkor megtanít minket mindig alázatra, annak a kimutatására vezérel bennünket. És ha velünk van az Úr, akkor szépen ő fogja a mi életünket emelni a dicsőség felé. Nem kell aggodalmaskodnunk. Ha viszont nincs velünk az Úr, egy pillanatra térjetek vissza Saulhoz gondolatba. Ha azt látjuk, Dávid csillaga emelkedik, az ő élete meg így megy lefele. És ahogy itt olvassuk az igébe, ez is nem véletlenül kerül újra meg újra ismétlésre, hogy fél. Sőt, már olyan szavakat használ a Biblia, hogy retteg. Dávidtól retteg. Pedig Dávid az ég egy világon semmi okot nem adott rá, hogy rettegjen. Nem támadott soha rejá, egy szóval se, nem úgy agresszív fegyverekkel vagy semmi. Oka nem volt rá Dávid részéről, hogy féljen, mégis fél és rettegésben tölti a napjait. Miféle ember ez? Miféle élet ez, a félelemben való élet? Nincs vele az Úr. És ezért fél és retteg mindentől. Ott is, ahol nem kéne neki. attól is, akit ő nem kéne. Hát inkább ide térjünk vissza, innen indultam, ide is térek vissza. Az Úr Dáviddal volt. Az Úr, te veled van? Veled van az Úr? Azt mondja Jézusról, hogy az a neve Immánuel, velünk az Isten. Isten Jézusban van velünk. Ha hiszünk Jézusban, mint megváltó Urunkban, velünk van vele együtt az Isten. Velünk van az Isten. És ha Isten velünk van, akkor kicsoda ellenünk? Mit mondott Betlen, Gábor fejedelmünk? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, mondja az írás, senki sincsen, bizonyára senki nincsen. Akkor nem kell félnünk. Dávid ennek örvendezik, a 23. Zsoltárban azt mondja, velem van az Úr, és így a halál árnyék a völgyében nem félek. Én nem félek, Saul félt, én nem félek, mondja. Veled van, akkor ne félj, semmitől, a halál árnyék a völgyébe se félj. Akkor mondja Ézsaiás próféta, az Úr ígéri az ő gyermekeinek, ne félj, mert én veled vagyok. Fogom a te kezedet, nem engedlek el, ha folyókon mégy át, ha tűzben jársz, nem árthatnak meg neked, mert én veled vagyok. Ha veled van, velem van, akkor nem kell félni, akármi megyünk keresztül. Sokszor vízen megyünk, sokszor tűzön megyünk keresztül. Ilyen-olyan nehézségek, problémák vannak, betegség, halál, tragédiák, stb. Nem kell félni, mert az Úr velem van. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, mondja Ézsaiás próféta a 54. részbe. Mert minden nyelvet, mely ellenet perbeszáll, kárhoztatsz, ez az Úr szolgáinak öröksége és az ő igazságuk. Nem kell félnem senki embertől. Elizeus és szolgája ott tücsörögtek a hegy tetején, körülöttük az asszír sereg, amelyik el akarta őket fogni. Elizeus szolgája nem látja, Elizeus látja. Ne félj, szolgám, Uram, nyisd már meg a szemét, hogy lássa. Telve a hegy az Úr angyalaival körülöttük, és védi az Isten két szolgáját, Isten serege. Nem kell félnünk. Bántanak minket, nem baj. Láthatatlan pajsként ott van körülöttünk az Úr, és közben tanítja nekünk az alázatot. Tanítja az alázatot. Védelmed alázatra tanít, és közben emel följebb. Emel egyre följebb az ő dicsősége felé. Boldogok azok testvérek közöttünk, akik Istent Jézus Krisztusban megragadták, megváltójukként, Urak, és el tudják mondani, hogy velem van az Úr. Velem, legyen áldott az Úr, hogy velem van, életem minden idejébe. Szeressétek meg Jézust. Ezzel fejezem be, hogy Mikál megszerette Dávidot. Szerelmes lett bele. Legyünk mi is szerelmesek a Dávid fiába. Jézusba, testvérek, aki annyira szeretett minket, hogy az életét föláldozta értünk. Szeressük meg őt, egyre jobban bízunk benne. Szeressük meg úgy, hogy Dávid katonái megszerették a Dávidot. Szeressük meg Jézust, és menjünk érte a tűzbe is, vízbe is. Nem kell félnünk senkitől és semmitől. Küzdjünk érte. És bízunk benne, hogy ő majd megdicsőít minket a maga rendjén és a maga idején. Engedjük el magunkat, és bízzuk oda Jézusra magunkat, az egész életünket. Majd ő fölemel minket. Ne féljetek. Vele van az Úr Dáviddal. Veled van az Úr. Az Úr veled van. Légy bátor és erős. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük te néked azt a közösséget, amit vállaltál annak idején ezzel a régi emberrel, Dáviddal. Köszönjük néked, hogy már akkor is ezt a közösséget is a Krisztusért való kegyelmedből vállaltad vele, nem mintha rászolgált volna, hanem mert te olyan irgalmas voltál hozzá. És köszönjük, hogy nem csak ő vele voltál, hanem a történelemben annyi emberrel vele voltál már. Egyikkel se azért, mert érdemelte, hanem mert irgalmas voltál hozzájuk Krisztus véréért, Fiad véréért. És köszönjük néked, hogy nekünk is ajánlod magadat, hogy velünk leszel, és velünk is vagy. Nem azért, mert érdemeljük, hanem Krisztusunk drága áldozatáért ott a kereszten. Köszönjük néked, hogy érte van bűneinkre bocsánat most is, ma is, és minden napon. És érte vállalsz velünk közösséget, és lehetsz velünk, és lehetünk mi is veled. Jóban, rosszban, fényben, borúban, árnyékban, ragyogó napsütésben. Köszönjük néked, hogy végtelen a te szereteted a tiéd iránt, és áldunk azért, mert ha velünk vagy, akkor teljes biztonságba érezhetjük magunkat, úgy, mint Dávid is. Köszönjük néked, ha velünk vagy, akkor minket is folyamatosan az alázatra tanítasz, hogy ne magunkba, hanem benned bízzunk, ne a pénzbe bízzunk, ne emberekbe bízzunk, ne kapcsolatokba bízzunk, hanem benned, és alázatban járjunk te veled. És köszönjük néked, hogy ahogy Dávidot emelted föl, úgy emelsz föl bennünket is közben a te dicsőséges országod felé. Itt a földön is eljuttatsz abba a pozícióba, ahol nekünk lenni kell, de az örök élet az a legnagyobb pozíció, amit elérhetsz velünk. Köszönjük, hogy meg fogsz dicsőíteni bennünket. Segíts, hogy velünk lehess, és mi veled lehessünk. Gyermeki bizalomban, szeretetben odaszánva neked a szívünket. Hadd szeressünk meg úgy, mint Dávidot megszerették a katonái, vagy ahogy megszerette őt Mikál. Hadd ragaszkodjunk hozzád, aki kijársz és bejársz előttünk, aki vezetsz minket úgy, mint Dávid a népét. Köszönjük néked, hogy te náladnál jobb pásztor vagy vezető nincsen. Áldunk alázatodért, és áldunk hatalmadért, és áldunk végtelen szeretetedért, hogy minket is irányítasz. Vezérelj bennünket a te útaidon, Urunk. Köszönjük néked, hogy ma is szóltál hozzánk, hogy tanítottál minket. Kérünk, légy velünk az előttünk álló időben. Könyörgünk hozzád a mi beteg testvéreinkért most. Imádkozunk azokért, akik a klinikán vannak, fekszenek, testi, lelki gyengeségben vannak. Kérünk, hogy légy az ő gyógyítójuk, légy megerősítőjük, Urunk. Kérünk téged arra, hogy légy azokkal is, akik otthon vannak és otthon szenvednek. Légy gondozóikkal, ápolóikkal, családtagjaikkal. Adj nekik is türelmet, szeretetet a szenvedők iránt. Imádkozunk hozzád egész városunkért. Könyörülj meg, Urunk, ezen a népen, amelyik itt lakik. Hadd hallják tőlünk az ígét, az evangéliumot rólad. Kérünk egész népünkért, hazánkért, Urunk, ragyogtasd fel ennek a mi magyar népünknek az evangélium tiszta fényét, hogy hozzátérjenek, megszeressenek és kövessenek téged. És hadd legyünk egy olyan nép, amelyik a te oltalmadban él, amelyiket te tanítasz alázatra, és amelyiket te emelsz föl. Kérünk téged arra, hogy hallgass meg esedezéseinket, jobban, mint mi azt elgondolni vagy remélni tudjuk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, Urunk Jézus Krisztusunknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor ti véletek. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időben megtartjuk gyülekezeti alkalmainkat, ha Úrunk segít bennünket és éltet. Szeretettel hívunk mindenkit ifire, biblióórára, imaórára és az egyéb hittanórákra, énekkarra. Nyitott ajtókat döngetnek, akik ide jönnek. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap lesz a gyülekezeti ebédünk. 50-valahányan iratkoztak fel erre, mindenkit szeretettel hívunk, akkor és várunk. Azt kérem, hogy akik jönnek, azok úgy készüljenek, hogy istentisztelet után itt kell maradni, mert meg kell teríteni, meg elő kell készülni egy kicsit a formákkal a lenti szinten, és utána pedig azért kell maradni, hogy rendet tudjunk utána csinálni. Elmosogassunk, meg rendbe hozzuk a dolgokat. Az étel az más kérdés, abban nem kell senkinek beleavatkozni, azt szakértő kezek fogják majd előkészíteni. Készüljünk erre a kedves alkalomra is. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Befejezésül, testvéreim, énekeljük a 239. dicséretünket. 239. 239. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem. Énekeljük az első és két utolsó versét. Tehát 239. első, valamint negyedik és ötödik versét. Utána pedig majd a himnuszunkkal zárjuk mai Isten tiszteletünket. Himnuszunkat énekeljük. testvéreknek még egy dolgot hadd mondjak, még mielőtt elköszönnék. Ahogy tudja mindenki, Lupse Tamás testvérünk, teológus hallgatónk, a Budapesti Teológiai Akadémián tanul, és a kollégiumban lakott, ami leégett. És az ő elég sok dolga, hogy így mondja, éppen maradt, mert a szobájukban nem tört be úgy a tűz, de használhatatlanná vált, mert a füst benne van, és kimoshatatlan, kitisztíthatatlan. És azt gondoltuk itt a gyülekezetben, hogy ha segítünk, akkor neki segítsünk anyagilag, hogy tudja pótolni azokat a dolgait, amiket hát muszáj egyszerűen kidobni. És ha valaki erre szeretne adakozni, akkor céladományokat lehet adni. A pénztárba szabad befizetni direkt erre a célra megjelölve, hogy szeretnék erre egy kis segítséget adni, vagy átutalással is lehet. De kérem a testvéreket, hogy jelöljék meg, hogy a tűzesetben tűzeset, ennyit ráírnak, abból már János tudni fogja, hogy miről szól a dolog. Tehát ezt helyezem a testvérek szívére befejezésül, hogyha valaki tud segíteni, akkor segítsünk Tamásnak, hogy tudja pótolni az elvesztett dolgait. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora, és áldást és békességet kívánok mindnyájatoknak.